Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, november 7-e van, köszöntöm Önöket. A mai egészségkód visszatérő vendégeivel két múlt heti témát folytatunk. Az első vendég Saub Erika, a Generali Biztosító ZRT igazgatósági tagja, akivel a nyugdíj előtakarékosság a témánk, mennyit kell félretennünk havonta ahhoz, hogy nyugdíjas éveinkben ne kelljen nélkülöznünk. Mikor érdemes elkezdeni az előtakarékosságot, és hogyan hat ki mindez a lelki egészségünkre. A második részben Póda Tamással, a Synlab kereskedelmi és marketing igazgató a Movember és a férfi egészség kapcsán beszélgetünk, hogyan térképezzük fel a genetikai kockázatainkat, és miként fejlődik a preventív hozzáállásunk. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Az egészségkód témája a nyugdíj előtakarékosság. Épp úgy fontos része az egészségünknek, mint maga a szervezetünknek a jólléte, meg a saját jóllétünk. A beszélgetésnek azt a címet is adhatjuk, hogy hogyan rakhatunk össze 60 millió forintot, mire nyugdíjba megyünk. Aki itt van velünk visszatérő vendég, Saub Erika, a Generali Biztosító igazgatósági tagja. Köszönöm, hogy ismét velünk vagy.
Szia Viktor, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
És ez nagyon kedves téma számomra, ugyanis nagy a kérdés, hogy egyrészt a társadalomban ez hogy oszlik meg, ki hogyan áll hozzá a nyugdíj előtakarékossághoz, mikor jön az a pont, amikor az emberek azt mondják, hogy nekem lehet, hogy nem lesz már nyugdíjam úgy, mint anyáméknak volt. És hogy igen, tehát hogy mire gondol a költő, amikor azt mondja, hogy hát az, hogy az életszínvonalat fönntartsam, ahhoz nekem mondjuk 82 ezer forintot félre kell tenni. Ez egy kutatásból derül ki.
Ez egy kutatásból kijövő átlag eredmény. Az látszik az elmúlt évek tapasztalata az, hogy évről évre, amikor kutatásokat csinálunk, azért a egyre nagyobb aránya gondolja úgy a megkérdezetteknek, hogy szükség van, vagy szükség lenne valamilyen megtakarításra, és ahhoz, hogy a nyugdíját ki tudja pótolni, ahhoz félre kellene tenni. Most ez az átlag 82 ezer forint, mondjuk ha ezt évre nézem, ez közel 1 milliós összeg évre vetítve. Ha napra bontom, akkor sokkal kisebb, és úgy lehet, hogy könnyebb a pszichésen elfogadni, hogy ennyit félre rakjak.
Egyébként igen.
Úgyhogy ez is egy érdekes, hogy tudjuk magunkat is meggyőzni
létezik
arról.
Létezik olyan, aki naponta félretesz mondjuk 300 forintot?
Hát nem csak, ha nap, nem, szerintem nem, ez ritka, ez ritka, de ha már elmondom, hogy hogy a nem tudom, havi 30 ezer forint, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy naponta félre kell raknod egy ezrest, az egy kicsit könnyebb, mint a 30 ezer, pláne azt mondom, hogy ez egyébként 360 ezer per év. Tehát a kisebb részletekre bontjuk, akkor pszichésen könnyebb ezt az összeget elengedni.
Csak szokássá kell tenni.
Igen, mert hogy napi 1000 forint, most mennyit költök egy nap kajára mindenfélére, 1000 forint, hogy bele kellene, hogy férjen az emberek többségének. De még így is azért a megkérdezettek 40%-a azt mondta, hogy hát ő azt gondolja, hogy nincs lehetősége annyit félretenni. De nézzük a pozitív oldalát, hogy a maradék 60% pedig úgy gondolja, hogy igen, valamennyi összeget ő a nyugdíjára félre tud és félre akar tenni. Hát a tapasztalataink szerint azért ez most átlagosan inkább ilyen 30 ezer forint körül van havi szinten, ami ügyfeleink félretesznek nyugdíj célú megtakarításra.
Van olyan, hogy nem tudom, hogy erről szól-e bármilyen kutatás, hogy megvonják maguktól a luxust vagy a nyaralást például azért, hogy meglegyen a megtakarítás. Tehát első helyre kerül maga a megtakarítás, és másodikra az életélvezete.
Ez típusfüggő, hogy ugye kinek mi a fontos, a szorgos hangya vagy a tücsök, a példát is mondhatnám, de ez azért nem fekete-fehér, mert én sokkal inkább azt látom, hogy mind a kettő fontos, és valójában az öngondoskodáshoz mind a kettő fontos. És én úgy szoktam ezt átfordítani, hogy igazából a hó elején azt az összeget, amit félre akarok tenni a jövőmre, azt félre kell rakni. Azt le kell, azt vigye el inkasszóval, vagy valamilyen csoportos megbízása. Hát azért ez a holnap nem, akinek olyan problémái vannak, hogy holnap nem eszek senkit, az senkit nem eszik meg, nem eszik semmit, az kevésbé tud a megtakarításra koncentrálni.
Igen.
De azért annak, aki nem a létminimum alatt él, annál az a tapasztalat, hogy a jövedelmének a 10%-át félre rakja valamilyen öngondoskodási célra, azt valójában nem érzi meg jelentősen az életszínvonalán. De az egy nagyon fontos szemléletmód, hogy azzal kezdjem, hogy félrerakok, és ne azzal, hogy majd ami marad hó végén, azt fogom félretenni, mert akkor a hó végére
hát 5000 forint.
Nem marad, vagy nem marad annyi, amennyit érdemes félretenni. És ezzel lehet átfordítani ezt, hogy mire is költsek most, akkor nyaralok, vagy a jövőmre, vagy a nyugdíjamra teszek félre. Hát valahogy ki kell sakkozni, hogy mind a kettőre jusson, és akkor a napi élvezetekből meg picit vissza kell venni, de tényleg, hogyha egy 10%-ot félretesz, az nem egy olyan, amit nagyon megérez az ember.
Arról volt ez szó ebben a kutatásban, hogy ahhoz, hogy az életszínvonalat fönn tudja tartani valaki a nyugdíjas évei alatt is, ahhoz tesznek-e például számításokat az emberek? Szóval kiszámítják-e azt, hogy oké, hogy most nekem ennyi pénzre van szükségem ahhoz, hogy ezt az életszínvonalat fenntartsam, de mit olyan 30 év múlva egészen más lesz a helyzet, hiszen akkor már nem egy csomó költség kiesik. Tehát már mondjuk nem lesz lakáshitel, vagy a gyerekem már túl lesz az egyetemem.
Hát a kutatásban nem erre tértünk ki, de azt látjuk tapasztalatok alapján, vagy akár a korábbi kutatásokból is, hogy azt fölmérik, de jó, ha van segítség, tehát mondjuk egy tanácsadó kollega, aki ért ehhez, és végig tudja venni, hogy na akkor milyen költségei vannak most, és milyenek lesznek a nyugdíj után, akkor mi az, amivel könnyebbül a családi kassa, és nem kell fizetni, mi az, ami esetleg pluszba bejön. Mert mondjuk azt is látjuk, hogy a 65 éves kor után néhány évvel, 3-4-5 évvel már nagy valószínűséggel valamilyen egészségi probléma is képbe kerül, ami esetleg nem jelent túl nagy terhet olyan szempontból, hogy a mozgásomat nem korlátozza, de mondjuk gyógyszerorvos, tehát hogy vannak plusz kiadásaim. És ezért jelent plusz kitőt a nyugdíj után, nem csak az van, hogy könnyebbség van, mert már nem kell a gyerekemről gondoskodni, hanem jöhetnek be plusz kiadások az egészségi állapot miatt. Tehát ezt is érdemes végig gondolni. Illetve amit még nem szoktak végig gondolni, és ez teljesen érthető, ennek is pszichológiai háttere van, hogy meddig fogok élni én még?
Azt a számba vetett ki a szót. Nagyon érdekes. Örülök, hogy nem én tettem fel ezt a kérdést.
65 év, hát akkor még így néhány évig elérdegélek ott. Hát arra nem kell olyan sok pénz.
Igen.
Tehát hát elég nekem kevés is.
Beszélünk összegekről, meg ugye beszélünk arról, hogy évente mennyi megy el, de arról nem, hogy ez hány évig fog történni.
Igen.
Tehát, hogy ez tök érdekes, hogy erre sem térnek ki akkor.
Igen, mert hogy még az úgy benne van az emberekben, hogy hát a születéskor várható élettartam az ilyen 72-3 férfiaknál, 77-8 nőknél, hát akkor még 65 éves korom után még élek ott, nem tudom, 7-10-11-2 évig, arra mennyi pénz kell. Csak aki már egyszer megérte a 65 éves kort, ott már a várható élettartam, az hosszabb. Tehát ott már arra lehet számítani, hogy 18-20 évig akár még él és virul és költ, és nem csak a nyugdíját szeretné jó esetben költeni, hanem hogy legyen egy biztos megtakarítása ahhoz, hogy például, amit az előbb is mondtál, utazni tudjon, legyen, hiszen már nem kell dolgozni, akkor lehessen olyan programokat szervezni, amit esetleg a munkás évek alatt kevésbé tudott megtenni.
Itt most egyébként picit könnyelműen csak pénzről beszélünk, de arról kevésbé, hogyha valami olyan, és nem szeretem ezt a kifejezést, de most muszáj ezt alkalmazni, a passzív jövedelemre tesz valaki szert. Tehát, hogyha eljutok a nyugdíjas éveimig, akkor arról gondolkodnak az emberek, hogy legyen egy olyan bevételi forrás, tehát addig megteremtsek egy olyan bevételi forrás, legyen az tőzsde, legyen az ingatlan, vagy bármilyen bérbeadással kapcsolatos biznisz, ami nekem majd az inaktív éveimre segítséget fog hozni, vagy legalábbis a megélhetésemet biztosítja.
Hát a megtakarítás is ilyen. Most az mindegy, hogy tőzsdei formában befektetési jegybe, a tőzsdei részvényeket veszek, vagy éppen egy befektetéshez kötött életbiztosításba takarítok meg, mert ott megtakarítottam, ott is nem az, hogy most 65 évesen kiveszem az egészet, és akkor habzsidőzsi, és elköltöm, hanem ott tudom hagyni, és tudok járadék formájában hónapról hónapra annyit kivenni, amennyire épp szükségem van, a maradék pedig kvázi passzív jövedelemként ott a hozamot termel. Mm. Tehát annak, hogy ott lesz, nem tudom, 60 millió forintja valakinek a nyugdíjba vonulás időpontjába, az azt jelenti, hogy azzal a 60 millió forint utána a hozamot is termeli. És lehet, hogy jó esetben a hozamokat kell csak kivennem, és abból ki tudom egészíteni a havi jövedelmemet, és az a pénz pedig ott marad. De és akár később, hogyha már elhagyom az élők közösségét, akkor a családom tud belőle valamilyen módon támogatást nyerni. Úgyhogy ez is egy lehetőség, és ezért is fontos. Itt nem csak arra van szó, hogy akkor majd lesz havi 100 000 pluszban, hanem ott van egy nagyobb megtakarítás.
Azért mondom, hogy szépen fogalmaztál, mert hogy kérdés, hogy ezt mennyire eufemizálják a, például a halált, akár a kalkulációnál, hogyha ez szóba kerül.
Erről nehéz beszélni, igen, és erről általában nehéz beszélni, mert az emberek nem szeretnek azzal szembesülni, meg ilyen témákról beszélgetni, de mondjuk egy nyugdíjbiztosításnál a fókusz inkább azon van, hogy te még 65 éves korod után még évtizedekig fogsz élni, és szükséged lesz arra, hogy ott legyen valamilyen többletbevételed.
Most itt csak a nyugdíjról, meg az ilyen előtakarékosságról beszélünk, de mennyire látják az emberek, mennyire terveznek előre az emberek? Tehát egy ilyen kérdőívnél feltételezem, hogy felmerül az, hogy milyen életmódot jósolnak saját maguknak, hogy mik az igények. Tehát hogyan látja a ma embere, mondjuk mai 40 éves, az hogyan látja magát 30 év múlva? Van-e erről bármilyen képetek?
A mai 40-es, ilyen 40-41 néhány év az átlag életkora a nyugdíjbiztosítást kötő ügyfeleknek.
Ez
tehát
jó,
inkább
rossz,
40
szerintem?
Fölött van, hát jobb, mintha 50 lenne, de nem olyan jó, mintha 30. Tehát, és ez is látszik, csak a számokat, ha nézzük, hogyha valaki 30 évesen kezd el megtakarítani ugyanazzal a nem tudom, havi 30 000 forinttal, akkor a nyugdíjáig összegyűjt, nem tudom, 60 milliót, ilyen 5%-os hozammal, meg díjnöveléssel számolva. Ha ugyanezt 40 évesen teszi, akkor már fele ennyit fog összegyűjteni, ha ugyanezt 50 évesen kezdi el, akkor meg itt ötöd annyit fog összegyűjteni, akkor alig több, mint 10 millió forintot. Mert ugye ugyanazt az összeget kevésebb idő alatt nem képeződik rajta hozam, tehát ez egy nagyon egyszerű matematika, hogy 6 év alatt nem, vagy nem tudom, 5-ször annyi év alatt nem 5-ször annyi gyűlik össze, hanem sokkal több a hozam hatás miatt. Ezért minél hamarabb kezdi el valaki, annál kisebb összeggel össze tudja gyűjteni ugyanazt az összeget. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt felismerjék. Én is elkezdtem mondjuk 40 évesen, amikor kijött először ez a nyugdíjbiztosítási lehetőség.
Ez az átlag, nem? Ez a normális.
És ez az átlag, mondjuk akkor indult ez a nyugdíjbiztosítás, és pont most megnéztem, hogy készültem itt a beszélgetésre, hogy akkor hogy állok.
Hogy állsz?
És tényleg ilyen havi 30 000 forinttal azért, nem tudom, 6 millió forintot így össze lehet gyűjteni 10 év alatt. És akkor még van 15 évem, az alatt még ebből sokkal több is lesz.
Ugye 40 évesekről beszélünk általában, ők mi az, amivel egy nyugdíjbiztosítás kötésekor nem kalkulálnak a biztosítottak, viszont kellene. Tehát mi az a hiba, amit legtöbbször vétenek a biztosítást kötők?
Hát hibának, nem tudom, hogy hibában mire gondolsz, az például, hogy itt van még adójóváírás is, az egy olyan plusz dolog, ami tudatos,
nem
amivel nem, hogyha csak itt simán összeszorozgatom, hogy mennyi pénzt raktam be, akkor azt nem adom hozzá, azt is érdemes hozzáadni. A kamathatás is egy olyan kérdés, amire nem mindig gondoljuk végig, hogy pont azt a példát, amit az előbb mondtam, hogy nem mindegy, hogy 10 évig takarítok meg, vagy 25, vagy 30, mert akkor sokkal többet tudok összegyűjteni a hozamok miatt. És a harmadik, amire nem gondolnak, hogy nekem majd még hány évig lesz szükségem nyugdíjkiegészítésre. Mert azt alábecsülik. És ha alábecsülik, akkor úgy gondolják, hogy kevesebb is elég ahhoz, hogy nekem ott kiegészítse a jövedelmemet. És még talán arról nem beszéltünk, hogy azt végig gondolni, hogy valószínűleg, amikor mi már nyugdíjba megyünk, főleg, ha valaki még nálunk is fiatalabb.
Elöregedik a társadalom, kevesebb akkor lesz a munkaképes társadalom, igen. És kevesebb
és
pénz lesz
biztos,
az állami kasszában.
Ja, ja. 70-80%-a lesz a akkori nyugdíjam az akkori jövedelmemnek, hanem lehet, hogy csak a 60%-a vagy az 50%-a, ez az úgynevezett helyettesítési ráta. És az, akkor több lesz az a hiány, ami az életszínvonalbeli hiány, mert lehet, hogy úgy hiány, megélek, lehet, hogy a kevesebből is, csak nem tudom tartani azt az életszínvonalat, amit előtte megszoktam.
És akkor van még valami, amiről nem beszéltünk, az pedig egyrészt a saját megtakarításom, amit a nyugdíjas évekre teszek félre, és akinek gyermeke van, a gyermeknek való megtakarítás. Ez már ugye szor kettő. Arról van-e kép, hogy kinek tesz félre többet az átlag? Mert azért az gyakran elhangzik egy idősebb szájából, hogy ezt is a gyerekemnek. Tehát, hogy neki rendben, ő rendben legyen, az ő tanulmányai rendben legyenek. Az, hogy nekem mi lesz, az már mindegy, de ez felborul-e valahol? Ha eljön ez az életkor, ahol annak megvan az esélye, hogy ez átfordul.
Most a biztosítási szempontból, ha nézem, akkor az látszik, hogy egyre nagyobb arányban a nyugdíjbiztosítási megtakarítás, ami jelentős. Ebbe biztos, hogy benne van, hogy itt van egy adójóváírás lehetősége, egy állam által támogatott megtakarítási forma, öngondoskodási forma, és ezért ugye nagyobb az akarat is abban, hogy ezt végigvigyék, a megmaradása ezeknek a szerződéseknek. Tehát aki egyszer úgy döntött, hogy ő itt megtakarít, akkor azt viszi, és nem mond le róla. Egy más megtakarításnál, ami akár lehet a gyerekem, akár a saját bármilyen célú megtakarításom, ott nagyobb lehet a csábítás. És nincs ilyen fék benne, hogy akkor vissza kellene fizetni az adójóváírást. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy van egy ilyen fék, mert ez segít nekünk, embereknek abban, hogy a pszichológiánkat egy kicsit megtámogassa, hogy végigvigyem. És ezért ebből most én nagyobb arányt látok. Egyébként, hogy arra a kérdésedre, hogy a korban ez hogy függ, hát pont úgy, hogy valószínűleg a 40-50 éves korban azért van inkább ez az átlag a nyugdíjbiztosításra, mert fiatalabb korban még nem ezen van a fókusz, és sokkal inkább másra gyűjt, lehet, hogy már van egy kicsi gyereke, és azt gondolja, hogy na, akkor először arra gyűjtök, hogy ő neki biztosítsa majd az első lépéseit a felnőtt korban. És ez a megtakarítás a fontosabb, vagy a döntőbb.
És ez prioritást élvez.
Ez szerintem teljesen természetes dolog, hogy a családunkról, hogy a gyermekeinkről akarunk gondoskodni. Én azt tenném ehhez hozzá, hogy azzal, hogy én a nyugdíjamra megtakarítok, bennem abban is benne van, hogy én a gyerekemről akarok gondoskodni, mert nem szeretném,
nem
hogy majd 65 éves koromban majd a gyermekeimre szoruljak, mert nem tudom ellátni, vagy nem tudom fenntartani magam. Tehát ebben is benne van, csak ez egy kicsit később időpont.
Meg ez egy közvetett.
És ezért nehezebb, tehát ha valakinek egy fix összege van, amit félre tud rakni, akkor azt végig gondolja ilyen szemmel, vagy érdemes végig gondolni, és ehhez is azt gondolom, hogy egy nagyon jó profi tanácsadó tud segíteni, hogy akkor ő neki milyen megtakarítási céljai vannak, melyik milyen távlatú, melyikre mi az az ideális forma, amit érdemes elkezdeni, és milyen összeggel. Mert hogyha időben elkezdi a nyugdíjbiztosítást, tényleg egy alacsony összeggel is, egy viszonylag alacsony összeggel is el tudja kezdeni, és nem kell emiatt nagy összeget elvennie, mondjuk a gyerekei támogatásában.
Szép zárszó. És köszönöm szépen a számokat, és köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen, én is szép napot.
Saab Erikával, a Generali Biztosító Igazgatósági tagjával beszélgettünk. Folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.